Ez itt a Véleményeken túl, a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast adása, amelyben társadalmi, politikai kérdésekről és jelenségekről beszélgetünk a tudomány nyelvén közérthetően. Sorozatunk célja, hogy betekintést adjunk a Kutatóközpontban folyó munkába.
Üdvözlöm a hallgatókat, én Csurgó Bernadett vagyok, és a mai beszélgetőtársam Zombori Máté, a Szociológiai Intézet tudományos főmunkatársa, kutatási területe a transznacionális kulturális emlékezet történeti szociológiája, azaz az emlékezetpolitika. Szia, Máté!
Szia!
Már elég régóta tervezgetjük, hogy lesz egy ilyen beszélgetés, és most nagyon örülök, hogy végre sikerült. Mindig arról gondolkodtam, hogy miről is beszélgessünk, akkor mindig azt éreztem, hogy ez az emlékezetpolitika, ez mindig aktuális. Tehát, hogy mindig van egy olyan kérdés, egy aktualitás, amely mentén lehetne erről beszélgetni. Nagyon örülök, hogy most is majd találunk aktuális témákat, de szerintem kezdjük az alapoknál, tehát hogy mi ez az emlékezetpolitika, vagy máshogy fogalmazva, mit árul el a társadalomról az, ahogyan a múltról gondolkodik, és majd egy kicsit azt is fűz bele, hogy te hogyan találtál rá erre a témára.
Először is köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Az emlékezetpolitikával kapcsolatban számomra is az az érdekes, hogy újra és újra kiújulnak ezek a viták. A múlttal kapcsolatban jellemzően két oldal alakul ki, és a múlt értelmezése fölött küzdenek egymással. Tulajdonképpen azon vitatkoznak, hogy mi történt valójában, és ennek nyilvánvalóan nem csak ismeretelméleti, hanem politikai jelentősége is van. Az emlékezett politikát, hogyha meg akarjuk határozni, akkor azt hiszem, hogy két utat választhatunk. Az egyik az az út, amelyre te is utaltál, hogy egy adott történeti pillanatban, egy adott hatalmi helyzetben a múlt értelmezése az valamilyen legitimációs erőforrás jelent. Ezért mondhatjuk, hogy időtlenül minden hatalom, ahogy a saját jelenét, úgy a múltját is a saját képére szabja. Ez egy nagyon általános emlékezetpolitika felfogás, ami azt hiszem, hogy Hammurapitól egészen máig megfigyelhető. Én kicsit konkrétabban, vagy szűkebben értem az emlékezetpolitikát, és ez a másik út, ahogy gondolkodhatunk róla. Ez pedig a politikának egy meghatározott formája, ami történetileg a 80-as években alakult ki, és tulajdonképpen a liberális internacionalizmusnak egy formája, amely azzal jellemezhető, hogy depolitizált politika, vagyis azt állítja, hogy a demokratizálódást ebben a történeti pillanatban, a 70-es, 80-as években ez tulajdonképpen egy globális demokratizálódási folyamat volt, amit a Huntington ugye a harmadik hullámnak nevezett. Ezen belül a többek között ugye a szociális tagországok is demokratizálódtak. Szóval ez a liberális internacionalizmus azt állította, hogy a demokratizálódásnak tulajdonképpen az a feltétele, hogy az intézményeket alakítsuk ki, és a mentalitását az embereknek változtassuk meg. És ennek az egyik módja, vagy tulajdonképpen a királyi útja az, hogyha a helyes emlékezetet kialakítjuk. Tehát ilyen értelemben az emlékezetpolitika az a liberális nemzetközi politika, amely a demokratizálódást a helyes emlékezet kialakítása révén akarja elérni, és ennek az útja az emberek tudásának a megváltoztatása, tehát az úgynevezett történelmi tanulságoknak a felmutatása és pedagógiai átadása. És akkor ennek nagyon sok intézménye van, az iskolától a múzeumig, és itt tovább.
És te hogyan találtál rá a témára?
Engem a globális emlékezetpolitika érdekelt a doktorim után, és akkor elkezdtem foglalkozni azzal, amit akkoriban úgy hívtak, hogy az emlékezet globalizálódása. Ez elsősorban a holokauszt emlékezetének a globalizálódását jelentette akkoriban, és azt a kérdést tették fel a kutatók, hogy egyrészt miért van az, hogy a holokauszt emlékezete az jelentős olyan társadalmakban is, ahol az nem történt meg, tehát hogyan globalizálódik úgymond egyfelől, másfelől pedig egyfajta kozmopolitizmusnak hogy adhatja a normatív alapját a holokauszt emlékezete, vagyis hogyan lehet egy nemzetközi közösséget, kohéziót, politikai integrációt alapozni a holokausztnak az univerzális emlékezetére. Hát az Európai Unió az egyik fő ilyen nemzetek feletti szervezet, amely tulajdonképpen ezen az alapon akarta a politikai közösséget létrehozni a nemzetek felett. De akkoriban, 2000-es években ez a kutatás terület ez nem az internacionalizmusoknak a keretében tárgyalódott, hanem tulajdonképpen egyértelműnek volt tekintve, hogy a nemzetköziségnek ez az útja. Most tekintünk úgy vissza rá, hogy ez az internacionalizmusnak csak az egyik formája, és voltak más formái is, amelyek érdemesek arra, hogy kutassuk őket.
És akkor ez Alapvetően a holokauszt emlékezett körül forgott, vagy forog ez a téma, és akkor bejön egy másik alapfogalom, amivel elég sokat foglalkozol az írásaidban, ez a traumatársadalom, úgyhogy konkrétan 2019-ben megjelent egy ilyen könyved is, tehát erről is mesélj egy kicsit, hogy mit jelent ez a traumatársadalom.
Ez a könyv, ez tulajdonképpen az emlékezetpolitika válságának a történetéről szól, vagy annak a megértését célozza. Hozzá kell tennem, hogy ebben az időszakban nem csak én foglalkoztam azzal, hogy ez a globális, liberális, internacionalista emlékezetpolitika hogyan kerül válságba a 2010-es évek közepén, amelynek nagyon sok jelensége vagy szimptomája van, kezdve a szélső jobboldal felemelkedésétől, a történelmi tanulságok átadásának kudarcaig. Van egy ilyen kutatás terület, ami ezzel foglalkozik, és én ebben szólaltam meg ezzel a könyvvel, méghozzá az emlékezetpolitika válságának egy sajátos jelenségével foglalkoztam, ez pedig az áldozati versengés, ami tulajdonképpen úgy írható le, hogy a múlt körüli konfliktus, vagyis hát az áldozati konfliktus az úgy alakul ki, hogy a két áldozati oldal feszül egymásnak, és tulajdonképpen azon versengenek, hogy ki a valódi legitim áldozat, kinek van legitim áldozati státusza, illetve hogy ki szenvedett többet. És ez egy nagyon romboló jellegű, mind morálisan, mind politikailag egy romboló jellegű dinamika, ami teljesen destabilizálja a múlthoz fűződő viszonyt, és hát emlékezünk mi is, Magyarországon is több ilyen vita volt, gondoljunk csak a terrorháza körüli vitára a 2000-es évek elején, vagy az európai szintéren a nácizmus versus kommunizmus vita, ami tulajdonképpen a csatlakozás, tehát a volt szovjet szatelitországok csatlakozásának előtt és utáni időszakában zajlott, tehát így mondjuk a 90-es évek végétől a 2000-es évek közepéig, ez egy nagyon erős vita volt, ami arról szólt, hogy ezeknek a csatlakozó országoknak a jellegzetesen konzervatív politikai erői úgy léptek föl, hogy kritizálták az Európai Unió állásfoglalását, ami azon alapult, hogy a holokauszt emlékezetének ez az univerzális jelentőségű moralitása alapozza meg az Európai Uniónak a politikai életét, vagy közösségét, és ezt kritizálva léptek fel úgy, hogy jó-jó, elfogadjuk, de mi a kommunizmust is megéltük, és mi tulajdonképpen kettős áldozatok vagyunk, mert mi nem csak a nácizmusnak voltunk áldozatai, hanem a kommunizmusnak is, akkor beindult ez az áldozati versengés, ami teljesen kiüresítette magát az emlékezetpolitikát. Tehát ez egy nagyon érdekes dinamika, hogy önmagát számolja föl ez az áldozati versengés az emlékezetpolitikában. És ez a könyv ez tulajdonképpen erről szól, és az, amit azóta csinálok, az tulajdonképpen a kivezető útnak a feltérképezése.
És egyébként a Magyarországon zajló viták azok megfelelnek a globális trendeknek így emlékezetpolitika szintjén, vagy pedig van valami sajátosság, vagy van valami kelet-európai sajátosság?
Egyfelől megfelelnek a trendeknek, tehát, hogy a holokauszt egyediségére alapozott univerzalitást a világ nagyon sok részén megkérdőjelezték mindenféle politikai erők, tehát ennyiben közös. És annyiban sajátos, hogy az a kelet-európai kontextus, amelyben Magyarországon is megszólalunk, az bizonyos globális értelemben sajátos. Tehát itt a vita az elsősorban nem a posztkoloniális vagy a gyarmati áldozatiság kapcsán merül fel, hanem a úgynevezett kommunizmus alapján, amit ebben a beszédmódban nagyon korlátozottan sztálinista terrorként használnak a politikai szereplők. Tehát amikor azt mondják, hogy kommunizmus, akkor ezt értik alatta. És, tehát ilyen értelemben ez egy sajátos. Hogyha megnézzük globális kontextusban, akkor ez egy nagyon eurocentrikus vita. Tehát Lengyelországtól egészen volt Jugoszláviáig. Ez az egész emlékezett politikai versengés nagyon súlyosan eurocentrikus volt. Tehát semmilyen tekintetben nem tekintett ki, vagy nézett túl ezen a nagyon partikuláris 20. század másik felét érintő és nagyon leszűkített értelmezésen, ami múltunk tulajdonképpen.
Hogyan lehet ezt kutatni? Mert azt még arról nem tettél említést, hogy ezt hogyan elemzed, mi alapján, milyen technikákkal, módszertanilag milyen eszközeid vannak.
Elsősorban a diskurzus elemzésnek nevezném azt, amit csinálok, főleg az emlékezetpolitika válságával kapcsolatban. Tehát az áldozati versengéseket nagyon jól lehet vizsgálni vitákon keresztül. És akkor például ezt az Európai Uniós vitát elemeztem, vagy hazai kontextusban a terrorháza vitát elemeztem. Tehát ez egy jó empirikus eszköz, hogy ezeket az álláspontokat, érveléseket feltérképezzük. Ami viszont fontos, hogy van egy történeti szál, tehát hogy egy történeti elemzés, ami szerintem rendkívül sokat ad ehhez az egészhez, tehát egyfelől ezt az eurocentrikus bezárkózástól ki lehet picit szabadulni, másrészt ennek az egésznek van egy ilyen csiki-csuki jellege, hogy nem tudsz kívül kerülni, mert valamilyen pozícióba beleszorulsz, amikor ehhez viszonyulsz. A történeti rátekintés az lehetőséget ad arra, hogy mégiscsak kívülről tekintsünk rá, hiszen volt egy időpont a történelem során, amikor ez még nem volt, amikor ez a kényszer zubony még nem került ránk. Úgyhogy megszólalások, stratégiai elemzése, mondjuk így, a történeti elemzés. És ami legújabban szerintem fontos, az a mozgalom történet. Tehát, hogy milyen egyéb internacionalizmusok, a nemzetközi szolidaritásnak milyen egyéb gyakorlatai és víziói merültek föl, jellegzetesen a második világháborút követően, amelyekkel ez a nagyon jellegzetes liberális internacionalizmus versenybe került, és amelyeket legyőzött a 70-es években. És akkor feltetjük a kérdést, hogy milyen okai vannak annak, hogy hegemonná vált ez a liberális konszenzus, ami a 90-es években virágzott, viszont az utóbbi egy másfél évtizedben meg azt látjuk, hogy recseg-ropog az építmény.
Emlékezett aktivizmusról mesélj egy kicsit, mert a legújabb munkáidban én úgy látom, hogy ez egy ilyen újabb fókusznak tűnik, tehát hogy a maguk az áldozatok hogyan aktivizálták az emlékezett politikán keresztül a saját emlékezett alakító tevékenységüket. Mi ez az új kutatási téma, és itt ezt hogyan tudod kutatni, illetve hogy mik a legfőbb eredmények?
Érdekes a helyzet, mert ebben a emlékezeti kánonban, és itt most a kutatást is beleértem, az áldozatnak, vagy az áldozati státusznak kitüntetett szerepe van, tehát, hogy nagyon sok kutatás van arról, hogy a meghurcolt áldozatok végül is hogyan lépnek fel aktív szereplőként, hogy javítsanak azon a világon, amely őket meghurcolta, és van egy ilyen emancipatórikus folyamat, amelyet ezek a kutatások feltárnak, amely arról szól, hogy az áldozatból tulajdonképpen tanú válik, és a megszólalás lehetőségén keresztül tulajdonképpen elér valamilyen, az identitás lehetőségét érje tulajdonképpen, azáltal, hogy meg tud szólalni. Hiszen az áldozatot általában úgy képzeljük el, mint aki ilyen van hallgattatva. Vagy nem képes, vagy nem hagyják, hogy megszóljon. Most ehhez képest, hogyha megnézzük, hogy milyen emlékezeti jellegű aktivizmusok voltak a háború követően, akkor azt látjuk, hogy ez a királyi narratíva, vagy ez a mester narratíva, ami az hallgatástól a megszólalásig tart, ez nagyon korlátozott, tehát hogy ez nem feltétlenül történt így. Tehát mondok egy példát, ez a leírása az eseményeknek, vagy az aktivizmus történetének, ez nagyon depolitizált. Tehát, hogy úgy tekint az áldozatokra, mint civil áldozatok, akiknek tulajdonképpen annyi a politikai tevékenysége, hogy rájönnek arra, hogy meg kell szólalni, és valahogy elérek azt, hogy megszólalni. Tehát a megszólás lehetősége az a politikai cél. Ezzel szemben van az aktivizmusnak egy nagyon jelentős története, ami a politikai aktivizmusról szól. Tehát akkor feltetjük azt a kérdést, hogy a politikai aktivizmusban az emlékezetnek is, a tanúknak is, az áldozatok milyen szerepe van, és ez egy legújabb kutatás, amire utalsz. Ezzel kapcsolatos az antifasiszta aktivizmussal foglalkozom. Két irányból tulajdonképpen. Az egyik egy saját kutatás, ami a Lévai Jenő újságírónak a tevékenységéről szól, akit általában úgy tartanak számon, mint a holokauszt első krónikása. De hogyha megnézzük tüzetesen a munkásságát a 20-as évektől a 70-es évekig, elég hosszan élt és alkotott, akkor azt látjuk, hogy kezdettől fogva a fasiszták ellen harcol. Persze az antifasizmus az változik, mert 20-as, 30-as években egy liberális antifasizmus jegyében szólal meg, ahol ő tulajdonképpen rendszerhű ellenzéke a Horthy rendszernek. A háború után meg egy baloldali antifasizmusra vált, de hogy ez konstans, hogy tulajdonképpen a fasiszta fenyegetésre adott válaszként kezd el foglalkozni a történeti dokumentációval. És nem a holokauszttal kezd el foglalkozni, hanem előbb az első világháborúval kezd el foglalkozni, mert hamarabb szólal meg, mint hogy a holokauszt megtörtént. Szóval ez a perspektív, ez kitágítja a történeti múlt politikai jelentőségének a kérdését, nem szűkíti rá a holokausztra. Ez az egyik kutatás. A másik meg, amit a Kékesi Zolival közösen csinálunk, ez az antifasizmusnak története tágabb, tehát egy, mondjuk úgy, hogy transznacionális szempontból, vagy komparatívan, 30-as évektől, tehát a globális antifasizmusnak a színrelépése a 30-as évek közepére tehető, a spanyol polgárháború és az etiópiai olasz beavatkozásra adott reakciók miatt, és akkor innentől nézzük a 70-es évek közepéig, vagy 70-es évek elejéig, tehát a 68-hoz köthető új baloldalnak a megjelenéséig nézzük, és jellegezetesen baloldali kommunista vagy szimpatizáns aktivistákat nézünk, és azt nézzük meg, hogy az ő politikai aktivizmusokban a saját élményeik, ami lehet meghurcoltatást, vagy valamilyen hősi emlék, hogyan játszik szerepet a politikai céljaik elérésében. És akkor azt látjuk, hogy itt egy jellegzetesen más mintázat alakul ki, mint ebben a liberális emlékezetpolitikai narratívában. Azt látjuk, hogy a múlt aktualitását az adja, hogy a jelenbeli problémákat azonosítják a múltbelivel. Tehát mondok egy példát, hogy a kapitalizmus és a fasizmus összefüggései továbbra is jelenvalónak látják a 45 utáni világban, és ezért tartják fontosnak, hogy a saját ellenálló emlékezetüket felmutassák, mert az ellenállásra szükség van ma is. Tehát ez adja az aktualitást az ő aktivizmusuknak, és nem az, hogy egyfajta ön emancipációként a megszólalások által a saját identitásukhoz hozzájuthassanak.
És ezt a 70-es évekig kutatjátok, és mi van a mával? Ez ma is jelen van, ez a fajta attitűd, vagy...
Hát a 70-es években valami nagyon fontos történt abban a szempontból, hogy globálisan elkezdődött a ennek bizonyos liberális internacionalizmusnak a hegemonná válása, és nem csak ideológiailag, hanem tudjuk jól, hogy az új kapitalizmus is akkor kezdett el intézményesülni, a nemzetközi pénzpiacok, stb. Tehát, hogy van egy ilyen globális átrendeződés hatalmi viszonyokban, és a mozgalmak szempontjából is fontos, hogy az úgynevezett új társadalmi mozgalmak megjelenésével ez a fajta régi tömegpártokon alapuló szervezett, bürokratikus mozgalmiság ennek leáldozik valahol, és előtérbe kerülnek ezek a identitárius mozgalmak, amelyek tulajdonképpen a bürokratikus pártpolitikai mozgalmisággal szemben lépnek fel, és azt mondják, hogy ez a bürokratikus szervezettség, meg felülről vezérelt mozgalmiság, ez maga a mi ellen küzdeni kell, és sokkal inkább egy grassroots szerveződésre helyezik a hangsúlyt, spontaneitásra is, és így tovább. Tehát, hogy itt azt látjuk, hogy a formája a mozgalmiságnak, az megváltozik a 70-es évektől. Természetesen vannak most is baloldali mozgalmak, ma is van antifasizmus természetesen, de hogy az a fajta globális tömegtámogatottság és szervezettség és mobilizáció, ami mondjuk az 50-es évek végén, a 60-as években a békemozgalmat vagy a nukleáris fegyverkezés elleni mozgalmat jellemezte, ahol a világ minden táján százezreket vitt az utcára ez az ügy, ezt már nem látjuk, sokkal inkább egy ilyen szubkulturális térbe szorult az antifasizmus, ahol persze ez is egy hálózat, meg ez is nemzeteken vagy országokon átívelő társaság, úgymond, de hogy szubkulturális jellegű, tehát nem rész a mainstreamnek.
De a holokauszt emlékezet maga az jelen van, még ha nem is mozgalmi szintekre viszi a teljes globális társadalmi szereplőket. És akkor itt most egy kicsit populárisabbra nyitnék, mert hogy van most egy új Cannes-i nagydíjas, 6 Oscarra jelölt film, ez az érdekvédelmi terület, ami egy teljesen új perspektívát nyit a holokauszt emlékezet szempontjából is, mert hogy a elkövetők oldaláról mutatja be, anélkül, hogy igazából az áldozatokat, magukat konkrétan látná a néző, a Rudolf Höss és felesége, családja életét ott az auschwitzi tábor tőszomszédságában nézheti, akinek van elég ereje, hogy ezt a filmet megnézze, de hogy nem is akarok itt most egy ilyen előelemzésbe kezdeni, anélkül, hogy láttuk volna mondjuk magát a mozit, de hogy te mit gondolsz arról, hogy a film, a művészeteknek milyen szerepe van így a holokauszt emlékezet fenntartásában, alakításában?
Borzasztó nagy. Tehát hogy látható, hogy ez a fajta műfaj, aminek ez a film is a része, ez is a 70-es évek végéig datálható, amikor megjelent a Holocaust című minisorozat az Amerikai Egyesült Államokban, amely a holokausztot személyes sorsokon keresztül mutatta be, és egyébként ott is volt egy áldozati vonal, meg volt egy elkövetői vonal, ami párhuzamba volt hozva egymással. És hát ez a film, ez globális hatású volt, szóval, hogy innentől kezdve ez a zsáner beindult, és a Schindler listája 93-ban, meg aztán pláne egy ilyen sémát iktatott be, úgymond a filmiparba, ahol ezt lehet csinálni, és akkor jöttek sorra a többiek. Azt szeretném ezzel kapcsolatban, egy érdekes összehasonlításra szeretném invitálni a hallgatókat. 1985-ben jelent meg a Claude Lanzmannnak a Shoah című dokumentumfilmje, ami tulajdonképpen arról híres, hogy arcokat, helyszíneket mutat, és tudatosan archívum ellenes. Tehát, hogy a Lanzmann azt nyilatkozta, hogy nincs a gázkamráról archív felvétel, de hogyha lett volna, ő ezt megsemmisítette volna. Nagyon hangsúlyosan az emberi átérésen keresztüli múlt átadást volt az ő programja. Ő volt az egyik apostola ennek az ábrázolhatatlanság elképzelésnek, hogy a holokauszt az lényegében ábrázolhatatlan. Az egyetlen lehetőség az ábrázolására idézőjelbe, hogyha az újraélését és a jelenvalóságát úgy mutatjuk fel, hogy az ábrázolás kudarcát mutatjuk be. Tehát lényegében ő arról csinált filmet, hogy hogyan lehetetlen ábrázolni holokauszt. Most ebben a évben megjelent egy másik film a Szovjetunióban, az a cím, hogy Jöjj és lásd. És szerintem ez baromi érdekes összehasonlít a két filmet, mert az esztétikai programja és az ebből fakadó politikai jelentősége is nagyon különböző. Jöjj és lásd, ez Elem Klimovnak a filmje, amely partizán filmek hagyományában szólal meg, de azokat egészen végletegig tágítja, és ugyanolyan morális kérdésekkel foglalkozik, mint a Shoah, csak teljesen más esztétikai eszközökkel és más válaszokat ad rá, tehát itt ebben a filmben a főhős egy kamaszfiú, aki a Szovjetunió náci megszállása alatt csatlakozik partizánokhoz, és tulajdonképpen egy nevelődési coming of age történet, ami arról szól, hogy amit lát tanúként, azok az atrocitások, az a borzalom az őt hogyan teszi alkalmasra arra, hogy szembenézzen ezzel az egésszel. De a láthatóságnak a kérdése nem ilyen egyszerű, tehát hogy a borzalmat nem biztos, hogy tudod látni, vagy felfogni. És ez a film, ennek is van egy morális üzenete, ez is a fasizmus ellen lép föl, Lanzmann is tulajdonképpen a fasizmus ellen lép föl, teljesen más programot jelentenek be, teljesen más esztétikai eszközökkel, és nagyon érdekes, hogy míg a Klimovot elfelejtettük nagyjából, addig a Lanzmann féle program az kanonizálódott a 90-es években. A sors különös fintora az, hogy a Saul fia, ami ugye Oscar-díjat nyert, az egyik esztétikai forrásvidék ennek a filmnek maga a Jöjj és lásd volt, tehát ez a szubjektív kamera használat, ezt onnan vették, a hangkollázsokat is onnan vették, tehát egy az egyben átveszik ezeket az eszközöket, és ami nagyon érdekes, hogy amikor a Saul fiát bemutatták, és Oscar-díjat nyert, akkor a Claude Lanzmann az mereg gratulációját fejezte ki a Nemes Jelesnek. Tehát, hogy egy érdekes,
pedig
hogy...
teljesen ellenpontja.
Igen, tehát, hogy egyfelől forrásvidék volt, felhasználták, de ugyanakkor magát az esztétikai programot meg valahogy kívül helyezték, vagy nem tudom. Ez egy érdekes, mindenki nézze meg mind a két filmet, és akkor lehet rajta gondolkozni.
Viszont távolodunk ugye időben konkrétan a holokausztól, tehát, hogy egyre kevésebb élő szereplőnk van, de mégis valahogy mindig azt érzem, hogy fönnmarad valahogy az a túlélők aktivizmusa, vagy ahogy emlékezett aktivizmusa valahogy ezeken a műalkotásokon keresztül.
Azt nem tudom, hogy fel tudjuk-e még mérni, hogy a tanúk eltávozása az pontosan milyen változásokat fog hozni. Már most vannak olyan kísérletek, hogy hogyan lehet mediált módon a tanúságot fenntartani, tehát mondjuk vannak ilyen nagyon fura, meghökkentő kísérletek, a tanúságtételek, vagy hát orálhisztori interjúknak a hologram használatával. Tulajdonképpen egy hologram az, aki mint egy élőbeszédben, meg képileg is élőben átadja a morális üzenetet. Szóval nem tudom, hogy ez mennyire fogja megváltoztatni ezt az aktivizmust, meg azt is látjuk, hogy az aktivizmusnak azért újabb és újabb formái jelenhetnek meg, pontosan amiatt, hogy ez a fajta emlékezeti aktivizmus, ez nagyon sok korlátba ütközik az elmúlt években, de nagyon érezhetően láthatóak a korlátai. Tehát ha a német kontextusban, ez tök jól látszik, hogy az, amit német modellnek neveztünk Magyarországon is nagyon sokáig, tehát a múlttal való szembenézésnek ez a német modell, az mennyire megkérdőjeleződik a mai jelenünkben, tehát csak egy példát mondjak, hogy ennek a német modellnek a morális kőbevésése úgymond a 80-as évek közepére tehető, és a úgynevezett történészvitához, amelynek az egyik főszereplője Jürgen Habermas volt, aki nagyon sokat tett azért, hogy ez a fajta moralitás, a felelősségvállalása és a reflexív múlt értelmezés az uralkodóvá váljon a német identitás számára, és láthatóan ma már ez kevésbé működik, vagy legalábbis egyre inkább megkérdőjeleződik. Nagyon sok vita van Németországban azzal kapcsolatban, hogy a holokauszt miatti felelősségre alapozott moralitás és ez erre alapozott német identitás vajon fennmaradhat egy olyan társadalomban, ami nagyon sokféle kulturálisan és migráns társadalomnak nevezik a szociológusok Németországot, mert török bevándorló számára mennyiben üzenet a német múlt miatti felelősségvállás. És akkor, hogy milyen konfliktusok vannak, akkor erre mondani mondjuk két példát. Az egyik az, hogy a gázai terrortámadás után nem sokkal a Habermas adott egy nyilatkozatot 3 kollégájával, abszolút frankfurti kontextusban, tehát a frankfurti iskolának az egyik felületén. Ez a címe, hogy a szolidaritás elvei. És ebben hitet tesznek a 80-as évekbeli program mellett, ami arról szól, hogy elfogadhatatlan, hogy zsidóságuk miatt bárkinek bántódás esik, nem Németországban, és hogy Izrael melletti szolidaritását fenn kell tartania Németországnak. és hogy Izraelnek a megvádolása azzal, hogy népirtást követel Gázában, ez morálisan, ezt az irányt ezt lezárják, azt mondják, ez az irány, ez rossz út, mert pont a morális felelősségvállalást fogja el lehet itt lényteni. És na most erre született egy válasz statement, amit 107 tudós értelmiségi kutató írt alá, amelyben arra hívják fel a figyelmet, hogy ez egy egyoldalú szolidaritás szerintük, hiszen nem tesz említést a izraeli, illetve gázai palesztinok emberi méltóságáról, és a melletti kiállásról másfelől a németországi muszlimokról. És azt mondják, hogy az, hogy most népirtás történik-e gázai övezetben, az egy legitim vitatárgya. Nem azt mondják, hogy ez jó vagy rossz, vagy igaz vagy nem igaz, azt mondják, hogy ezt legitimen meg kell vitatni, meg kell várni, amíg a nemzetközi jogi, stb. Tehát látható, hogy itt a morális állásfoglalásokban rendkívül erős törés tapasztalható. A másik példám az ugyanígy ősz, tehát ugyanígy a gázai konfliktus kialakulása után a Freie Universitäten elfoglaltak egy előadótermet a diákok, és az egyik szlogenjük az volt, hogy Free Palestine from German Guilt. Ez a felhívás, amit sokan úgy értelmeztek, hogy ez egy antiszemita állásfoglalás, sokan meg úgy értelmeztek, hogy lehet, hogy el kéne gondolkozni azon, hogy milyen egyéb morális állásfoglalás, vagy morális pozícióba tudunk közelíteni ehhez a borzalomhoz, ami ott történik.
Én most még egy kicsit visszamennék a múlt értelmezéshez, mert hogy ebben is erőteljesen benne van a reflexív múlt értelmezés, hogy az mennyire fontos lehet. Egy másik témát is behoznék így a végére a beszélgetésnek. Egyrészt, hogy mennyire szól ugye a múltamának, a példákban is nagyon látszik, hogy a múlt értelmezés szempontjából a jelent hogyan lehet értelmezni, vagy jól, vagy rosszul, de hogy van egy dolog, amire kíváncsi vagyok a véleményedre, ami így Magyarországon így minden februárban bekerül a médiába, és sokat foglalkoznak vele, ez a kitörés napja. Most ez konkrétan egybeesett Novák Katalin lemondásával, de még így is viszonylag sok cikk foglalkozott ezzel, mert hogy itt is előjön a múlt értelmezésnek a kérdése, hogy sokszor beszélnek róla minden oldali médiában. Egyik oldal neonáci dzsamboriként jelenik meg, a másik oldalon egyszerű teljesítménytúraként, de mit gondolsz erről? Szerintem egy ilyen jó példa arra, hogy lehessen arról beszélni, hogy mit ad a múltamának a reflexivitás értelmezés kérdéséhez.
Erről az jut eszembe, hogy most olvastam az újságban, hogy egy, azt hiszem, holland történész írt egy könyvet a kolonializmusról, és azt nyilatkozta, hogy ameddig csak az utcanevekről, meg a szobrokról, szobrok ledöntéséről vagy megtartásáról vitatkozunk a gyarmati múltak kapcsolatban, és nem arról, hogy milyen a karbondioxid kibocsátása az egyes országoknak, a globális északnak és a globális délnek, addig nem fogunk megszabadulni a kolonializmus tovább élő formáitól. Valahol ez lenne a válaszom, tehát, hogy nagyon félrevezet az a fajta regiszter, amelyben ezek a viták zajlanak, és ez a német modell követése miatt jön, vagy hogy mondjam, a liberális emlékezet politikának a következménye, hogy mivel depolitizálja magát a problémát, ugye, ahogy mondtam, a liberális internacionalizmus az azt gondolja, hogy a demokratizáció az tulajdonképpen történeti tanulságunknak az átadása és bizonyos toolkiteknek a meghonosítása. Tehát ilyen intézményes eszközökre gondoljunk, hogy mit tudom én, a szabad piac a gazdaságban, meg jogi intézményrendszernek a függetlensége a végrehajtóhatalomtól, és így tovább. Tehát, hogy ez ennyi és kész. Mivel depolitizálja a demokrácia problémáját, tehát teszem azt, kiveszi belőle a gazdasági kérdést, hogy a demokráciának vajon milyen lehetősége van egy nagyon egyenlőtlen gazdasági egyenlőtlenség esetében. Ezért megoldást sem tud találni rá, hanem ismeretelméleti problémaként tudja csak látni, vagyis úgy, hogy kinek van igaza. És akkor innentől kezdődik az a vita, hogy mind a két fél történelem hamisítással vádolja egymást. Most a kitörés napjával is ez a helyzet, hogy ha megnézzük, hogy ezzel kapcsolatban milyen álláspontok vannak, itt az egyik álláspont az az, hogy teljesítménytúra, itt nyilván a fasizmus stigmatizált mi voltáról van szó, tehát míg 44, 43, 42 előtt lehetett büszkén fasisztának lenni, azóta nem. Tehát a fasiszták nem mondják nyíltan azt, hogy fasiszták, hanem kódolt nyelvet használnak vagy. A másik álláspont meg az, hogy itt tulajdonképpen a holokauszt relativizálásáról van szó, és ezért ez történelemhamisítás, és ezt valamilyen módon meg kell akadályozni. Tehát ilyen értelemben mindig félrevisznek ezek a viták, hogyha azt akarjuk megnézni, hogy emlékezett kutatóként mondjuk mit lehet ez hozzá fűzni mégiscsak, akkor szerintem azt lehet mondani, hogy meg lehet nézni ennek a kultusznak magának az alakulását. Nem csak hamisításként tételezni, hanem megnézni azt, hogy a szélső jobb, az tulajdonképpen hogyan alakította ki ezt a kultuszt, annak milyen forrásvidéke volt, mi a jelentése. Tehát a mai emlékezetkutatásban, nemzetközi értelemben ennek nagyon csak sporadikus lehetőségei vannak, vagy csírái vannak, hogy a fasizmus és az emlékezet problémáját ne negatív értelemben vessék föl, hanem pozitív értelemben nézzük meg, hogy milyen saját emlékezett kultusza van a fasiszta hagyománynak, mert akkor fogunk tudni ellene föllépni. És akkor láthatjuk, hogy ennek a politikája valami teljesen másról is szól, mint arról, hogy csak szembe megyek a liberális establishmenttel.
Utolsó kérdésként, te hogy látod, hogy milyen új trendek várhatóak az emlékezett politikában?
Az látszik, hogy ez az aktivizmus probléma, az emlékezeti aktivizmus, ez nagyon felívelőben van. Meg azt hiszem, hogy ez az egész mozgalom történeti vonal jelentős. Fontos még az, hogy Európán kívüli aspektusok bekerülnek a vitába, vagy a diskurzusba. Ezek mind-mind ilyen kérdések. Nyilván vannak olyan újabb trendek, hogy mit tudom én, a térbeliségnek a kérdése, az nagyon rendkívül fontos. Ez egyébként pont a nem eurocentrikus látásmód miatt. De hogy a kérdés számomra tulajdonképpen az, hogy ez a memory studiesnak nevezett tudományterület, tehát hogy ez mennyire tud tágulni, vagy mennyire képes befogadni ezeket az újabb, sokszor nagyon kritikai megközelítéseket, az kérdés, hiszen maga ez a tudományterület egy hidegháborús fejlemény, és hogy a holokauszt kutatás tulajdonképpen a kezdetekben ebbe a geopolitikai kontextusba illeszkedett. Aztán persze nyilván különbséget kell tennünk kutatástól, meg közéleti megnyilvánulásoktól, de ezek nagyon sokszor ugye összemosódnak. Számomra az a kérdés, hogy mennyire lehetséges a politika és az emlékezet viszonyát újra gondolni úgy, hogy maga a tudomány terület az lényegében ennek a viszonynak egy nagyon markáns aláfüli rendeltségéből indult ki, hogy az emlékezet az elsődleges a politikához képest. Vajon, ha ezt meg akarjuk fordítani, már pedig szerintem érdemes lenne, akkor ehhez ez milyen lehetőségek vannak, vagy milyen sikerrel kecsegtet ez a vállalkozás. Ez majd ez a jövő zenéje.
Nagyon izgalmas, úgyhogy jó munkát hozzá.
Köszönöm.
Azt hiszem, lesz még mind dolgozni. Igen. És nagyon köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszont hallásra.
A Véleményeken túl a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast adását hallották. Korábbi adásainkat is meghallgathatják Spotify-on kívül többek közt az Apple és a Google podcaston. Kutatásainkról tájékozódhat honlapunkon a tk.hu-n. Eseményeinket, híreinket pedig követheti a közösségi média csatornákon.